Madocsai Bea vagyok, lassan nyugdíj felé közeledő nagymama, az Emmanuel közösség tagja. Vallásos családban nőttem fel, sőt, a hitük egy gyakorló szülők és nagymama között, velünk élt a nagymamám, aki evangélikus volt, és ő oda élte elénk azt a türelmes, figyelmes, kedves, háttérbe húzódni tudó szeretetet, ami azóta is nagyon nagy példa nekem, így nagymamaként. Olyan bizalommal és Istenre hagyatkozással élt, aminek a meglétét én igazából csak később tudatosítottam, és azt is, hogy az ő imádságos jelenléte ott a lakásban, a konyha mögötti cselédszoba volt az övé, és átengedte nekünk a négy gyerekes nagy családnak a lakás nagyobb részét, és mindig csöndesen imádkozott, akkor volt ott, amikor szükségünk volt rá, akkor tudott háttérbe húzódni, amikor úgy látta, hogy most nincs rá szükség, tehát nagyon nagy példa volt számomra. Meghatározó volt a gyerekkoromban a Regnum Marianum közösség, amelyikbe jártunk, és a másik a minisztrálás. Akkoriban volt az a fordulat, hogy lányok is minisztrálhattak. Volt két kiváló káplánunk, a Mádai atya és a Katona István atya, akiket nagyon szerettünk, és mi lányok is minisztrálhattunk. Emlékszem, az első Isten élményem az ott a templomban volt, egy minisztrálás során. Az ilyen kisebb lányokat nem engedték igazán úgy az érdekes feladatok közelébe, kis kancsókat hozni, vagy csöngetni, az mindig a nagyfiúk, vagy akik már régebben minisztráltak. Ezért, hogyha mégis ilyesmiket akartunk csinálni, akkor hétköznap kellett a hétköznapi misére lemenni minisztrálni, úgyhogy én nagyon szerettem hétköznap minisztrálni. Akkor még háttal misézett a pap, ez olyan régen volt. Emlékszem arra a misére, hogy ott álltam minisztránsként az Úr előtt. Ugye a hívek a hátunk mögött, teljesen kizártam a templomnak azt a részét, amelyikben a hívek ültek, és ott volt az Atya, ott voltam én az Isten jelenlétében. Azért tartom ezt fontosnak elmesélni, mert hány éves lehettem, 8-10, és sokan azt hiszik, hogy a kisgyerekeknek nem tud ilyen Isten élményük, Isten tapasztalatuk lenni. Talán nem is érdemes elvinni őket a templomba, úgyis unják, de magamról tudom, hogy ez valóságos tapasztalat volt, hogy szavakat nem tudtam hozzáfűzni, vagy hozzárendelni, most már csak felnőttként tudom elmesélni, hogy akkor úgy betöltött az Isten hatalmas jelenléte, amitől elakad a szó, hogy az Isten milyen hatalmas, és én mégis itt lehetek az ő közelében. És én itt vagyok az ő számára. Ez meghatározó volt, és sokáig nem is beszéltem róla, csak úgy kitöltötte a lelkemet. A másik ilyen tapasztalat az a gyakorlati keresztény életről, a Regnum Marianum közösség kis csoportjának az egyik nyári táborában történt, amikor úgy mentünk táborozni, hogy vittük a nagy hátizsákot, meg a közös cuccokat, a kondért, a konyhasátrat, nem tudom, mindenféle közös holmit is cipelni kellett be az erdőbe. Nagyon nehéz volt a hátizsák, és sikerült úgy helyezkednem, hogy a közös holmikból nekem már nem jutott. És akkor nagyon örültem, hogy jaj, de jó, elég nekem a saját hátizsákom. És az orrom előtt az egyik kis társunk azt kérdezte a másiktól, hogy látom, te már olyan régóta cipeled ezt a nehéz kondért, most egy kicsit én viszem tovább. És az én első gondolatom az volt, hogy ahelyett, hogy ő is örült volna, hogy ő is jól helyezkedett, és nem kell még pluszba cipelkednie, elveszi a másiktól. És ez annyira elgondolkoztatott. Tehát az Isten a társakon keresztül is adott nekem jelzést, hogy figyelj, nagyon önző vagy, és nagyon a saját kis jó helyezkedésedre gondolsz, és ez a keresztény élet másról szól. És én úgy érzem, hogy tényleg az Isten figyelmeztetését akkor én gyerekként megértettem ebből. És egy kicsivel később én kértem el valakitől a közös cuccot, amit még cipelni kellett, és átjárta a szívemet az az öröm, ami az egymás iránti szeretet, vagy a közösség öröme. Ezek ilyen gyerekkori tapasztalatok az életemből. Az igazi nagy fordulatot a Szentlélekkel való találkozás hozta. Ahhoz, hogy én eljussak a Szentlélekkel való találkozáshoz, ahhoz végig azért az Isten gondviselése ott volt mellettem a nehéz dolgokban is. Például, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor hát nem léptem be a kézbe. Ami egy kicsit több bátorságot kívánt, mint másoktól, mert az első osztályfőnöki órán az osztályfőnök nagy boldogan közölte, hogy két gyerek van az osztályban, akinek a tanulmányi eredménye, meg a közösségi munkája az általános iskolában olyan volt, hogy úgy veszik föl őket a kézbe, hogy nem is kell ilyen, úgy hívták, kiliánykört végezni, képzést, aminek a révén be lehetett kerülni a kézbe. És az egyik gyerek én voltam, a másik pedig valami pártitkárnak a fia. Akkor én nekem össze kellett szednem az összes bátorságomat, hogy az akkor még szinte ismeretlen osztályfőnökhöz oda menjek az óra után, és azt mondjam, hogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám, de én nem szeretnék kisztag lenni. Nem is az osztályfőnökkel volt aztán baj, mert ez egy áldott jó lélek volt, és szerintem senkinek nem járatott le engem, hogy én nem akarok kisztag lenni. Ám de a világnézetünk alapjai tanárnő, volt egy ilyen tantárgy, hogy világnézetünk alapjai, észrevette a nyakamban a keresztet, és minden szempontból megpróbált ellehetetleníteni, kezdve ott, hogy mindig rossz jegyeket adott nekem, de amikor eljött a továbbtanulás ideje, akkor az osztályfőnökömnek mondta, hogy ha be a tanári pályára akar menni, ráírja a lapomra, nem kisztag, a világnézete nem megfelelő, pedagógus pályára nem ajánljuk. És ha valahova nem ajánl a középiskola tanulni, hát akkor oda nem fognak fölvenni. Úgyhogy mondta az osztályfőnök, hogy ki kell találni valami mást. De hát mi mást, ha valaki humán beállítottságú? Mit lehet kitalálni mást, mint magyar irodalom, történelem, valamelyik nyelv? Hát én se tudtam mást elképzelni magamnak. Végül is úgy döntöttünk, hogy akkor menjek el népművelés szakra, az mégiscsak humán, és adjam be oda. De abban az évben Budapesten nem indult népművelés szak, csak Szegeden. És menjek le Szegedre népművelés szakra. És valóban a világnézet tanár figyelmét elkerülte az, hogy egy szakosnak nem lehet lenni, hogy másodiknak csak oda kell írni, hogy milyen szakot választok, és hogy az tanári szak lesz. Így kerültem le Szegedre. Egy évet jártam a főiskolán, tehát akkor magyar népművelés szakra, amikor az egyetemről, ahova igazán vágyódtam volna, én nagyon szerettem volna magyar-olasz szakra egyetemre menni. És az egyetemről szóltak, hogy átjönne-e valaki olasz szakra, mert olyan kevés az olasz szakos hallgató. Egy évre rá tudtam menni olasz szakra. Tehát először is a Jóisten úgy intézte, hogy mégiscsak tudtam tanulni azt, amit én szerettem volna, de ami még fontosabb, hogy az szomszéd településen, Tápén, ami szinte összeépült Szegeddel, ott volt Zselepszky Fábián atya, a karizmatikus megújulás egyik nagy első alakja. És az ő körülötte létrejött megújulás, persze, hogy beszivárgott Szegedre, és nagyon sok diákot elért, és úgy titokban föld alatt, ugye ez még a kommunista idők, egymásnak adták a hírt, hogy hol lehet menni, összejönni, imádkozni. Így kerültem én is be egy olyan kis ima csoportba, ahol hát én nagyon furcsa dolgokat tapasztaltam, hogy finom legyek, nyelveken beszéltek, felemelt kézzel imádkoztak, és hát ma már úgy fogalmaznék, hogy a karizmatikus megújulás gyerek betegségeit viselte magán ez a kis csoport, de mégis valamit én ott megtapasztaltam. Jöttem haza az egyik hétvégén Budapestre, az én lelki vezetőmhöz, Széplaki Lajos atyához, elmondtam neki kicsit félve, hogy én mit tapasztaltam, és hogy ez engem nagyon megérintett. És azt vártam, hogy azt mondja, hogy jaj, vigyázz ezekkel a dolgokkal, mert sosem lehet tudni, hogy miféle szekta, de nem ezt mondta. Hanem valahogy kifejezte, hogy igen, az a Jóisten tud így működni. És akkor én nagy örömmel és felszabadultam, mentem vissza ebbe a csoportba, ami egy kicsit még tovább vitte azt az emlékemet, ami ezt megelőzi, még az alatt, az egy év főiskola alatt volt egy csoporttársam, aki piaristákhoz járt Kecskemétre, hát így aztán hamar egymásra találtunk, és az egyik hétvégén, amikor nem mentünk haza, azt mondta, hogy az ő testvére pap. Faluban látogassuk meg. Meglátogattuk ezt az atyát, és azt mondták ezek a fiúk, tehát az atya, aki pár évvel idősebb volt, meg ez az évfolyam társam, hogy este, hogy akkor most együtt imádkozunk. Hát jó, én ezt a regnumban megtanultam saját szavaimmal is imádkozni. Gyertyát gyújtottunk, és úgy imádkoztunk, hogy az egyikük nyelveken imádkozott, a másik érthetően ugye, magyarul, és utána fordítva, évfolyam társam imádkozott nyelveken, az atya pedig saját szavaival magyarul. Én meg se szólaltam, mert ott volt az Isten. Tehát amikor tényleg az, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ezt mindannyian tudjuk, az eszünkkel, hittanórán megtanultuk, de hogy tényleg ott van, ez ugyanolyan érzés volt, mint amikor minisztráltam és ott álltam az oltár előtt. Itt van az Úr. És aztán lefeküdtem aludni, egy olyan szobát adtak ott a nagy plébánián, amihez én nem voltam hozzászokva. Mi a városban nagy fényáradatban aludtunk, még éjszaka is, hiszen az utcai lámpák bevilágítanak az ablakon, sosincs igazán sötét. Na most egy falusi sötétség, ahol nincs olyan közvilágítás, és még az ablakon ezeket a spalettákat is becsukták, a korom sötét, tehát merezgetem a szememet a szobában, és semmit nem látok. Ez egy kicsit az elalváshoz zavart, de annyira eltöltött ez az érzés, hogy ott volt az Isten, amikor imádkoztunk, hogy ezek a gondolatok foglalkoztattak, és egyszer csak a szobának az egyik sarka megvilágosodott. De igazából nem a tárgyakat láttam, hanem egy fényt, amelyik nem öntött úgy testet, hogy azt mondtam volna, hogy na Jézus itt van, de mégiscsak az Isten jelenléte volt az. Sokáig nem mertem erről beszélni, nem azért, mert szégyeltem, hanem azért, mert azt hittem, hogy nem fogja ezt nekem elhinni senki. De tudtam, hogy valami jelet adott az Isten a jelenlétéről. És olyan nagy békesség költözött a szívembe, szépen elaludtam. Ezek után jött az a fajta tapasztalat Szegeden Zselepszky atyának köszönhetően, amiről az előbb beszéltem. Így aztán, amikor férjhez mentem Belgiumba, akkor már tudtam, hogy én karizmatikus közösséget szeretnék találni. Mert a Regnum Marianum nagyon jó volt a gyakorlati keresztény élet elsajátításában, hogy egymásra figyelni kell, törődni kell egymással, tudunk a saját szavainkkal is imádkozni, hogy fontos a Szentírást olvasni. Tehát ezeket a dolgokat megtanultam, az egyetem alatt pedig találtam olyan társakat, és ez is a gondviselés, hogy akkor, amikor nem beszéltünk arról nyíltan, hogy mi hívők vagyunk, és misére is úgy mentünk, hogy nem vertük nagy dobra, de mégis a hívő egyetemisták egymásra találtak. És volt egy olyan albérlet Szegeden, mert ahogy engem nem vettek föl kollégiumba sem, ugye, mert nem voltam kis tag, így aztán sok hozzám hasonló fiatalt sem vettek föl kollégiumba, és ők közösen béreltek fiúk albérletet. És abban az albérletben minden este zsolozsmáztak. És ez is úgy kiszivárgott, hogy oda lehet menni este, és én is oda jártam a zsolozsmázó fiatal egyetemisták közé esténként, amikor csak tudtam. Ez is nagy erőt adott nekem akkor az egyetemi évek alatt. De amikor kikerültem Belgiumba, hiszen a gyerekeim édesapja belga volt, most már elhunyt, akkor tudtam, hogy nekem közösségre van szükségem. A keresztény hit megéléséhez mindenképpen közösségre van szükség, ezt is megtanultuk a Regnumban, de én most mindenképpen karizmatikus közösséget szeretnék találni, mert sokszor beszélünk, vagy beszéltünk főleg ilyen értelmiségi fiatalok az Istenről, meg a Szentírással kapcsolatos véleményünket fejtegettük, meg mi mit tudunk azzal kapcsolatban, és akkor nagyon okosnak hittük magunkat. De én már nem Istenről szeretnék beszélgetni egy kis közösségben vagy csoportban, hanem Istennel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni. És én úgy éreztem, hogy ezt valamilyen karizmatikus közösségben tudom megtenni. Hiszen a Szentlélekkel való találkozásom még a szegedi egyetemi évek alatt azt eredményezte, hogy amit addig csak fejben tudtam, az értelmemmel tudtam, hogy olvasni kell a Szentírást, hogy imádkoznom kell, az egyszerűen életté vált. Tehát kinyitottam a Szentírást, és már nem csak azért olvastam a következő részt, mert most az van előírva, hogy most ezt kell elolvasni, hanem az Isten szava volt a számomra, és tényleg megszólalt, és mindig olyan részekre bukkantam, amelyek a szívemhez szóltak. Szoktam azt a példát mondani, hogy mi a különbség, amikor az ember úgy, ami nagyon dicséretes, vagy nagyon tiszteletre méltó, ha valaki hűségből, kitartással jár a templomba és olvassa a Szentírást, úgy, hogy közben semmiféle Isten élménye, vagy Isten tapasztalata nem volt. De olyan, mint amikor nézzük azokat a képeket, amik ilyen kis karikákból állnak, különböző ilyen pasztelszínű karikák, lát az ember a képen. És ha nagyon sokáig néz és el tudja lazítani a szem izmait, akkor egyszer csak olyan háromdimenziós képpé válik, és benne meglátja azt, hogy víz, tengerből kiugró delfin, vagy na, szóval nagyon sok szép kép van. És amikor először a Szentlélek ilyenfajta látásmódot enged meg, hogy mögélás az igének nem a szavait értem, még akkor is, ha tudom értelmezni, és tényleg milyen szép gondolat, hanem mögötte meglátom benne az életet, az Isten éltető szeretetét irányomban. És ez nagyon nagy élmény volt. És ezért akartam én karizmatikus közösséget keresni, és egész gondviselésszerűen találtam, mert olyan országba kerültem, amelyiknek a nyelvét nem ismertem, senkit nem ismertem, nem volt ott a családom, teljesen egyedül voltam, hát persze a fiatal férjemmel, aki reggeltől estig dolgozott, sőt olyan munkája volt, hogy sokszor még haza sem jött, mert ott aludt, ahova szólította a munkája, és gondoltam is, hogy álljak ki a sarokra, kiabálni, egy közösséget keresek, vagy szóval mégis hogyan talál az ember közösséget úgy, hogy akkor még nem volt internet, nem voltak ilyen okos eszközök, amikkel az ember csak rákattint és talál egy csomó közösséget. Megszületett az első gyerekünk, és ott is van védőnői szolgálat, mint Magyarországon, hogy fölkeresi a védőnő a kismamát. Becsöngetett a védőnő, hogy bemutatkozzon, és meglegyen az első ilyen látogatás, és nagyon ismerősnek tűnt. Kiderült, hogy ő is arra a misére jár, amelyikre én vasárnaponként, sőt azért volt ismerős számomra, mert gitározott, tehát ő hogy előrébb állt, én láttam őt, tehát ő nyilván nem jegyez meg minden embert a templomból. Így aztán rögtön olyan közös témánk is volt, ami sokkal mélyebb, megkérdezte, hogy és egyébként hogy vagyok. És mondtam, hogy én egyébként jól volnék, már ami a babát illeti, meg az egészségemet illeti, de közösséget keresek. És akkor úgy mondta félve, hogy hát tulajdonképpen tudja az ő közösségüket ajánlani, csak lehet, hogy az nekem egy kicsit furcsa lesz, mert az karizmatikus közösség. Úgyhogy így kerültem én ott egy karizmatikus imacsoportba, a Szőlőtőbe, amelyik csak azért érdekes, hogy nem az Emmanuel volt a mostani közösségem, pedig néhány utcával arrébb egyébként már működött az Emmanuel közösség, de akkor a Jóisten engem ide vezetett a Szőlőtő nevű imacsoportba, és ez nagy segítség volt számomra akkor, amikor kiderült, hogy egyedül kell folytatnom az életet, 4 éves volt a legnagyobb gyerekem, akkor született a harmadik, amikor hát a gyerekeim édesapja úgy érezte, hogy valaki mással boldogabb tud lenni. Akkor éreztem úgy, hogy milyen jó, hogy szilárd alapokat adott nekem a családom, meg a regnóm, meg a karizmatikus megújulás, hogy amikor mindent elveszítek, és minden saját ügyességem, saját erőm kevés ahhoz, hogy megváltoztassam a helyzetet, akkor legalább tudom, hogy kihez kell kiáltani. És életemben először eljutottam oda, amit azt hiszem, hogy Jézus nagyon kér mindegyikünktől, csak nehéz megtenni, hogy teljesen bízzuk magunkat ő rá. Mert amíg minden jól megy a saját erőmből, addig miért bíznék én mindent ő rá? De itt nem volt választásom. Tehát egyszerűen minden összedőlt, és csak annyit tudtam mondani, hogy Jézus, most segíts! mert tényleg elsüllyedek. És mindig adott mellém olyan embereket, akik tudtak imádkozni értem, akik kézen fogtak, akik újból és újból őrá irányították a tekintetemet. Szerintem én így maradtam életben, úgyhogy arra gondolok, hogy sok csodát is tett az Isten a szemem láttára. De az igazán nagy csoda, az mégiscsak az, hogy én ebből úgy tudtam talpra állni, hogy az Isten kapcsolatom egészen megváltozott. Nagyon mély lett, nagyon ráhagyatkozó. És azt mondanám, hogy boldog az az ember, akinek nem kell ekkora nagy mélységet megjárni ahhoz, hogy ilyen szoros kapcsolata legyen Istennel, de ha már így van, akkor ez nagyon nagy ajándék. Tehát az Isten a legrosszabb dologból is valami jót ki tud hozni, valami sokkal nagyobb jót, mint amire mi gondolni tudunk, vagy kérni merünk, mert az Isten szeretőknek valóban minden a javukra válik. És ezt sokkal nagyobb csodának tartom, mint azt, amit például a saját szememmel láttam, hogy akkor már az Emmanuelhez tartoztam, és Franciaországban nagy nemzetközi lelki gyakorlatokat tart a közösségünk, már az Emmanuel közösség, a nemzetközi közösség Paray-le-Monialban, Jézus szíve városában, ahol Alakok Szent Margitnak pont 350 évvel ezelőtt jelenések formájában Jézus megmutatta, hogy milyen szenvedélyes, lángoló szeretettel szeret mindenkit, téged különösen is, mondta Margitnak, és ezt is meghallottam egyszer, hogy és be a téged különösen is, és ezt is mindenkinek mondja ma Jézus, hogy mindenkit lángoló szeretettel szeretlek, de téged különösen is. És ott Paray-le-Monialban ezek a lelki gyakorlatok, amik ilyen turnusokban zajlanak, ezek ilyen 3000 fős turnusok. És egy hónapig dolgoztam a konyhán néhány magyar fiatallal, akkor még Fábi Kornél atyával, aki szeminarista készült lenni, Nyéki Kálmán atyával, aki már szeminarista volt, és még néhány magyar fiatallal, és ott együtt tapasztaltuk meg azt a csodát, ami az egyház életében mindennapos, hogy úgy mondjam, a legáltalánosabb csoda, az ételszaporítás. De mégis ennek része lenni, hogy néhány százal többen esznek, mint amennyi ételt elkészítettünk, ez azért nagy dolog, vagy karnyújtásnyira tőlem kapta vissza a hallását egy olyan hölgy, aki hallókészülék nélkül egyébként nem hallott volna. Sok csodát láttam, de mégis azt tapasztalom, és ebben kapok megerősítést minden alkalommal, amikor elváltaknak tartunk egyedülálló szülőknek talpraállító, gyógyító hétvége sorozatot. 25 éve tartunk már ilyen alkalmakat, és látom a hozzánk érkező összetört embereket, akikben fölismerem saját magamat, amilyen én is voltam, és talán ha megkérdeznénk tőlük, hogy mi lenne életük legnagyobb csodája, akkor nem azt mondanák, hogy hát, ha a gyerekemet fölvennék az egyetemre, hát, ha megszűnne a derékfájásom, hanem az lenne a legnagyobb csoda, hogyha én még úgy tudnék előre tekinteni az életemben, hogy van remény a boldogságra. Az én életem nem itt végződött, hogy minden összedőlt, hanem fogok én még igazán jól lenni. Ezt akkor nem tudja elképzelni az ember. És ez a nagy csoda. Amikor tényleg megtörténik az, a körülmények nem változnak, mert továbbra se kapja a gyerektartást, továbbra is probléma van, de mégis az életére úgy tud tekinteni, hogy ez valami jó dolog, és örömteli. És ez azért nagyon fontos, mert a gyerekeink arra vágynak, főleg kamaszkortól fölfelé, hogy hitessétek el velünk, bizonyítsátok be nekünk, hogy érdemes élni, hogy jó élni. Most egy összetört szülő ezt nem tudja, mert a nagy összetörtségével pont azt éli a gyerek elé, hogy hát az élet ilyen kegyetlen és rossz. De nem, az élet gyönyörű, mert az Isten kezében van. Mindegyikünk élet, és ha ezt tudjuk továbbadni a gyerekeinknek, akkor tényleg valami nagyon alapvető dolgot adtunk tovább.
Kedves hallgatók, Madocsai Béla tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Maria. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.